Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0, november 4-e, hétfő reggel van, 8 óra 11 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is arról írnak, hogy az Árpád híd budai vége, lámpák halottak. Bruno jött ezt nekünk, köszönjük szépen. 0636 98 0 98 0, ide jött ez.
SMS. Aztán van az infokukac@millásreggeli.hu, és a Messenger is, ahova András írta, hogy sziasztok, Budapest 6. kerület, megérne egy riportot a dolgok, fogalmak tisztázása, például mit jelent a rövid távú, vagy milyen típusú szállásokat érint, stb. Állítólag hostel kategóriába váltanak az Airbnb
ezzel
lakások.
Ezzel már túl vagyunk, ezt vissza lehet hallgatni a millásreggeli.hu-n. Beszélgettünk a Szálláskiadók Szövetségével is erről a témáról, ez már a többedik kör, ezért csak az említés szintjén nem mondtuk el, hogy most került rá pont, gyakorlatilag a szavazás most öltött testet azzal.
Igen, érdemes rákeresni.
Önkormányzati határozattal, amit most fogadtak
a podcasteknél nálunk.
Jó, akkor ahogy beharangoztuk, adóvilág, Amerika, választás.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nagyon izgalmas, ugye az amerikai elnökválasztás adójogi hatásait vizsgálni is. Talán Trump esetére vannak masszívabb elképzelések, legalábbis
hát attól én, függ, ahogy... a vállalati szektort azt ugye Kamala Harris akarja jobban megadóztatni.
Megadóztatni, úgy, igen.
Igen.
Trump meg inkább az élénkítés mellett, és a gazdaság pörgetése mellett, meg ugye mellette a vámok, védővámok alkalmazása, épp ezért egy kicsit infláció tekintetében kockázatosabbnak ítélnék meg az ő elnökségét, de hát sok minden van itt, ezt mindjárt tisztába tesszük. Gerendi Zoltán segítségével, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát így van, azért szerintem alapvetően ez egy nagyon túlfűtött választás, ez a 47. elnök választás, tehát azért már 46-on túl van Amerika, 1788 óta, tehát azért jó pár száz éve gyakorolják ők ezt, és ez, én azt látom, hogy ez így mára egyébként, most mert belemegyünk részleg, egy megasó lett, és igazából nagyon nehéz a gazdasági valódi tartalmakat kiszűrni az ilyen általános, ilyen dramaturgiai, ilyen klisék mögül, hogy a jó a rosszal küzd, a férfi a nővel, a szabadság a diktatúrával, meg a fiatal az öreggel, szóval ilyen nagyon nagyon súlyízű lett az egész, és az azért nehéz, mert egyébként tényleg elviszi a fókuszt azokról a lényegi kérdésekről, amik történtek. És ha megnézzük egyébként most, hogy hol tart Amerika, akkor azt látjuk, hogy Amerika továbbra is a világ legnagyobb gazdasága, a növekedése 2,5%-os, gyakorlatilag az a dollár-euró árfolyam az úgy nagyjából viszont stabil, ez 1,1 körül, nyilván ebbe egy kereskedő sokkal jobban bele tud nyúlni. A munkanélküliség az 4%-os, és az infláció 2,4, mindez úgy, hogy a Covid után, tehát 21-ben 13% volt a munkanélküliség, és ez csökkentve 4%-ra, az infláció 7%-ról Covid után, vagy Covid alatt 2,4%. Hát azt lehet mondani, hogy az amerikai gazdaság, köszönjük szépen, egyébként jelen állapotában sincs rosszul, tehát versenyképes. Tehát nem arról beszélünk, hogy valami válság van, és meg kell oldani, abban vannak ezek a drámai hangok, hogy hogyan kéne Amerikát még nagyobbá tenni. Ez mind oké, tehát itt a jóról lehet jobbra lépni, és ennek látjuk két útját, de fontos azt is megnézni, hogy ezek az időszakok hogyan kapcsolódnak, mert az adózásban azért az előző periódusok mindig nagyon fontosak. Tehát a Trump történet az ugye 16-ban kezdődött, és ezt érdemes megnézni, és ő egy nagyon jelentős adócsökkentéssel lépett be, amit ő végre is hajtott. Tehát 35%-ról levitte a társasági adót 21%-ra, és az SZIA-nak a felső federális kulcsát 43-ról 37%-ra. Plusz a ciklusa végén egy nagyon jelentős ilyen CARES Act, tehát a COVID-ra hozott egyet, ami 2,2 trilliárdos dolláros, tehát ami nagyon meglökte az államadósságukat, de azt is elindította, hogy egy kicsit kikompenzálja azt a visszaesést. Tehát ő egy olyan időszakot zárt le, amelyik egyébként talán már kezdte volna mutatni azokat jeleket, hogy mit tud ő ezekkel az adó kedvezményekkel, csökkentésekkel elérni, csak a COVID ezt pont keresztbe ütötte erre. Nagyon sok irodalom is készült, hogy mi lett volna, ha. De a tény, hogy jött a COVID, és gyakorlatilag egy csomó mindent új pályára állított. Na most ez az eladósodottságban is, tehát azért azt kell látni, hogy még a 80-as években az USA-nak az központi eladósodottsága az 40% volt a GDP arányos mértékben, az 24-ben már 120%-os volt. Tehát itt az urak 40 év alatt megháromszorozták az adósságát az országnak, ami azért egy probléma. Tehát és erről gondolkodni kell. De mindenképpen a Trumpnak az előző ciklusa nem volt sikertelen, ott az egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, és látni fogjuk a folytatásban is, hogy ez tovább ment. Ugye 2020-ban jött Biden, és ő különböző adóemeléseket vezetett be, egy krízisgazdaságba jött, mert ugye látjuk, hogy magas volt a munkanélküliség, infláció volt, és a GDP is, visszaemlékeztek, közel 8%-os visszaesésben volt. Tehát azért a Biden kormányzása első éve 21-ben, meg 22-ben azért nem volt egy diadalmenet. Nagyon nehéz volt, és ők gyakorlatilag azokat a részeket hajtották csak végre, amik szerintük szükségesek voltak, de a legnényesebb, hogy nem jutak a Trumpnak a 21%-os társasági adójához és a 37%-os SZIA-jához federális szinten. Ez nagyon fontos. Ők bevezettek pár dolgot, tehát bevezették azt, hogy a nagy társaságoknak legyen minimum 15%-os társasági adózása. Ez nyilván a támogatói köréből is azért nyilván ez befolyásolja különböző részvénykereskedelmi megoldások, például részvény visszavásárlásokra vezettek be 1%-os adót, a petróleum termékeknekre képeztek egy ilyen szuper tartalékot, ami 16,4 cent per hordó, ami az nem egy nagy összeg, de egyébként valószínűleg jó 6, és elindítottak energia hatékonysági támogatási csomagot, illetve kiemelkedő ilyen R&D krediteket, tehát ilyen kutatásfejlesztéseket. Ez volt az ő időszakuk. Tehát igazából ők sem emeltek adókat. Tehát ez egy a nagy vállalatoknál volt egy ilyen mozgás, de úgy, hogy nem emelték az adókat. És most, ha elérkezünk 2024-ben, itt jön az az érdekes pillanat, hogy meg kéne nézni, hogy a két jelölt mit mond. És valójában itt azért jelentős különbségek vannak, mert Trump az gyakorlatilag ő további adókedvezményeket ígér, amik azért jelentősek, mert ő például a társasági adót szeretné levinni 21%-ról 20-ra, de 15-re, 15%-ra azoknak, akik otthon építenek, vagy otthon gyártanak. De ő úgy gondolja, hogy ezeket, amiket, hogy ne nőjön tovább a költségvetési kiadás, azért alapvetően a további adókedvezményeket ők a költségvetési, tehát a költségvetési budget kiadások visszavágásából, tehát valószínűleg az adminisztráció megfaragásából szeretne, ahogy olvastam, közel 2 trilliárdot kivenni, hát ez nyilván az adminisztrációnak egy érdekes hír lett, vagy hír, illetve jönnek a híres vámok, tehát ugye ez a 60%-os kínai vám, meg 10%-os vám. És igazából a Trumpnak az adópolitikáját nézzük, az gyakorlatilag az a vámok körül forog, mert a többi ugyan lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem, de az egy alapvető kérdés, hogy mi lesz Kínával, hogy ráteszik ezt a 60%-ot a kínai termékekre, vagy nem. Illetve az EU is nagyon komolyan ugye nézegeti ezt a 10%-os mértéket, hogy ezzel mi lesz. Na most a Kamala az nem ilyen nagy ívben beszél az adózásról, ő egy kicsit fordított irányba megy, ők is a költségvetés, tehát ők igazából erősebben szeretnék a költségvetést valamilyen szinten a hiányt visszafogni, de úgy, hogy a középosztály és az alsóbb rétegeknek legyen egy jobb életkörülmény helyzete.
Igen. Itt egy komoly lakhatási programot szeretne bevezetni.
Így van, és, $6,000. Uh-huh. Így van. Tehát egy igazából a népesség jelentőségben rétege számára jobban érzékelhető kedvezményt adnak. Ők azt mondják, hogy a nagyvállalati körben regendő a társasághoz visszavinnék 28%-ra, ez azért nem annyira baráti, és ők alapvetően az OECD irányba mennének tovább, ami kijött az a globális minimum 15% adó, és ahogy az USA adórendszer egy kicsit jobban beleharmonizáljon, és jobban át lehessen látni az amerikai vállalatok nemzetközi tevékenységét is. Illetve van egy nagyon szerintem agresszív adótervezési lépésük, a 100 millió dollár feletti vagyonoknak az adóztatására, mert ott több témakörbe is előjött a nem realizált jövedelmeknek az esetleges adózása évente. Tehát magyarán, ha valakinek van értékpapírja, vagy valami, ez itt nem néztem még olyan szinten végig, hogy ez konkrétan mire vonatkozik, de a nem realizált jövedelmek adózása mondjuk utolsó év utolsó napján, vagy valamilyen átlagolt árfolyamhoz képest a beszerzési érték és az akkori piaci érték között, de nem értékesítve, azért az egy elég meredek történet.
Hát ez elég.
Tehát, és ilyenek vannak. Most ez megy a közbeszédbe, de valójában én azt látom, hogy visszatérve az egészhez, az adózás ezzel az egész színpadi műsor alatt, tehát hogy jó, rossz, fiatal, öreg, szabadság jönne, vagy diktatúra, meg férfi, nő, szóval ez így baromira elmosódik, és valójában nehéz megítélni, hogy mi lesz. Nagyon szoros a verseny, de én úgy gondolom, hogy az USA gazdaság azt a kérdés, hogy Kína megelőzi-e, vagy nem, szerintem meg fogja tudni oldani tartósan az első helyét. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes pillanat, és nem gondolom azt sem, hogy ezek a dolgok ne változnának, ha a Kamala nyerne. Tehát, mint ahogy látjuk, hogy azért a 20-20-ban is Biden adóemelést ígért, és nem jut hozzá mégse ezekhez a sarokpontokhoz. Nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy a Kamala se fog adót emelni, sőt, lehet, hogy bizonyos elemeket átemel. Tehát én úgy gondolom, hogy a fő különbség az, amit Bandi te is mondtál, hogy a népességnek ez a fajta szélesebb körű támogatása, illetve a fő különbségek nem az adózás
terén. Bocsánat, még egyet mondanék, az, hogy a Trump most beleállt teljes mellszélességgel ebbe a kriptobizniszbe, és ugye hirtelen az egyik legnagyobb ilyen köpködőből lett a legnagyobb pártfogója, saját platformmal és mindennel, sőt ugye most már családi vállalkozás lényegében a kriptobiznisz náluk, és ugye maga mellé állított olyan embereket, mint az Elon Musk elsősorban.
Igen.
És ugye ez a tech, és hát még egy pár ilyen jelzőt lehet rájuk mondani, hogy ilyen poszthumanista, meg mindenféle ilyen transzhumanista brigádot, de ott is azért egy kicsit...
Mit jelent, Bandi, már arra?
Hát ez a transzhumanizmus, ezek a technológiai szektorban lévő guruk, akik ugye hisznek abban, hogy át lehet vinni, meg lehet hosszabbítani az emberi életet azzal, hogy különböző technológiákkal segítenek ebben. Hát ugye ez most a kérdés, hogy ez működik-e, vagy nem, de minden esetre...
Hát a Trumpnak erre szüksége van, tehát az életkor
szerint. Hivatalban is innia kell, és bíznia benne, igen.
Igen, 78, hát ő ugyanúgy vágt neki, mint Biden vágott neki 4 évvel,
igen.
Tehát de egyébként egyetértek erre, én is olvastam, hogy egy csomó más területen, tehát igazából ez a kampány nem az adózás terén folyik, de vissza fog rá kanyarodni, mert szerintem az USA-nak a legnagyobb terhe mind a dollár, mind a gazdaság szempontjából, tehát a kamatok szempontjából az adósság teher.
Uh-huh.
És itt a nagy kérdés az, hogy mikor lép be egy olyan fajta gazdálkodás, amelyik ezt az adósság terhet csökkenti, és ezt hogy lehet úgy összekötni gazdaság élénkítéssel, hogy ez menjen, és ne fájjon a nagyvállalatoknak, és erősödjön a hazai termelés. Egyébként én azt látom, hogy teljesen mindegy, melyik fog nyerni lassan-lassanként a globalizációnak ezzel a fajta terjedésével szépen lassan kezdhetünk úgy, nem mondom, hogy elbúcsúzni, de lassan ez a körkezd bezárulni, tehát már nem valószínű, hogy ezek az értékesítési láncok, vagy ezek a termelői láncok ilyen végtelenül ki lesznek terjesztve, és pont ezek a védővámok is, pont ezeknek a szétszaggatását eredményeznék a Trump esetében, és majdnem biztos vagyok benne, hogy a munkahelyekre Kamalának is szüksége van, tehát föl fogják ők is mérni ezt, hogy ez hogy megy. Csak én úgy látom, hogy a választás az alapvetően sokkal populistább témák körül zajlik, igen, mint a bevándorlás, és igen, így tovább, egy csomó más dolog, és szerencsére az adó nem ilyen kulcs téma, de azért vannak a Kamalánál fájdalmasabb pontok. Tehát én úgy gondolom, hogy a Kamalának azért nem, nyilván a társadalmi, a felelősen gondolkodó gazdagok lehet, hogy azt mondják, hogy ilyen Kamala, és akkor ezt vállaljuk. De azért szerintem sokan lesznek, mert a vagyonosodás azért trendként nagyon erős volt az elmúlt évtizedekben, tehát nagyon erős vagyongyarapodások voltak, főleg a tőkepiaci felfutásokkal. És én azt gondolom, hogy ezeknek a vagyonnövekedéseknek, ezeknek a mértéke is, az a 100 millió dollár fölötti vagyon, azért azt kimondhatjuk, az nagyon jelentős.
Uh-huh. Az biztos,
tehát,
igen.
Tehát azoknak az adóztatása azért az nem egy olyan ördögtől való dolog az általános tömegek szempontjából nézve, de viszont azt is hozzá kell tenni, hogy Amerikában azért mindig köztudottan híres volt a filantrópiáról, tehát ott azért a gazdagok fenntartották maguknak azt a jogot, hogy ők döntsék el, hogy mire és mikor mennyit adnak. Tehát az, hogy a költségvetés most belép és ezt elkezdi csipegetni, az nem biztos, hogy jó. Szóval de én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes idők jöhetnek, de egy biztos, hogy nem az a helyzet van 2024-ben, ami volt 2020-ban. Tehát nem Covid, nem menteni kellett egy adott helyzetet, és egyébként Bidenék azt a helyzetet megmentették. Tehát a mai gazdaság, USA gazdaság, az nem áll rosszul. Tehát az ő gazdasági mérlege most akárki akármit mond rá, ha ránézünk az USA-ra, nem egy problémás terület. Igen. És kifejezetten jól muzsikálnak. Na most ehhez képest igazából a jó vagy a még jobb kategóriája felé tudnak menni. Úgyhogy meglátjuk, nagyon érdekes.
De az adórendszerük egyébként izgalmas lesz.
Elég bonyolult, szoros. Várjuk meg, mi lesz, holnap zárják, nem az urnákat.
Hát igen, de hát ugye igen, még nem fog kiderülni sok minden sajnos.
Pont beszéltünk róla, hogy a korábbi, a 20-as választásnál ugye az is kedden volt, és hát szombatra volt olyan végeredmény, amit már hivatalosnak lehetett elfogadni.
Minden esetre jó turbulens időszak következik.
Abszolút, igen.
Úgyhogy gatyákat igen felkötni, az biztos, hogy itt izgalmas lesz.
A színház, megy a tovább, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Jó, hát meglátjuk jövő héten, hogy mi lesz a második szakaszban, és akkor már konkrétan
többet látjuk. Látunk, igen. Igen. Köszönjük
nagyon
szépen.
Köszi, Zoli.
Köszi szépen.
Sziasztok. Szia, szervusz. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk az amerikai állnak választás lehetséges adó jogi hatásairól, és ezt tesszük, bár külpolitikai aspektusból a Dr. Ferenc Botond külpolitikai
így van, hamarosan jön ő. Most gyors ajánló következik, aki nem látta, mindenképpen nézze meg, nagyon ajánlom a Diplomata című sorozatot a Netflixen. Az első évad ugye az lement már korábban, de be lehet pótolni. Most jelent meg a második évad. Nagyon jó kis aktuál politikai izgalmak, nagyon jó rendezéssel. És ezt alátámasztandó egy kiváló felvétel következik DJ Shadowtól featuring Run the Jewels, óriási rapperek egy csapatban, illetve producerek. A Nobody Speak, az 2016-ban jelent meg, lett hozzá egy olyan videoklip, ami zseniális szintén, tehát ezt be lehet ütögetni a megfelelő helyekre, és megnézni, hogy hogy néz ki akkor egy ilyen ENSZ biztonsági tanácsülés, amikor összevesznek a felek, és ökölharc lesz belőle.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Folytatjuk,
igen, az esélylatolgatást. Kaptunk egy olyan üzenetet, ugye, hogy urak, ott ül 4 éve a Kamala, és a mostani programjának közelében sem volt a tevékenysége. Azt azért ne felejtsük el, hogy az elnök kapja a feladatait. Elnökként egy programban pedig ő határozza meg az irányt.
Jó, hát ezt már elmondtuk sokszor.
Igen, és kapott egy 50 kilós zsákot a nyakába, hogy fuss ugye a migrációs program kezelésével, úgyhogy azért az a nem teljesítés az helyén kezelendő.
De az egy érdekesebb dolog volt, hogy érdekes, hogy a női politikusokat a keresztnevükön szólít szorítjuk a férfiakat, meg nem.
Nem tudom miért.
Illetve az úgy van, hogy...
Szerintem nem nő, valahogy nem tudom miért.
Van olyan politikus, aki teljes mértékben, tehát te mondjuk, hogy Vance, azt mondjuk, hogy J.D. Vance. Tehát igen. Őt úgy hívjuk.
Szerintem ez így hangzásra, vagy nem tudom mire.
Szerintem a Harrisről sokan Harris-t mondanak Harris. Kint.
Egyébként, hát igen.
Vagy Kamala Harris, de Hillary-ről is sokszor mondták, hogy Hillary.
Igen.
Nem tudom, ezt lehet, hogy meg tudja válaszolni, dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő.
Szia, jó reggelt!
Halló!
Sziasztok, jó reggelt, kívánok! No, hát szerintem az egyik Harris mondani, hogy elkerüljük a különböző mansplaining vádakat. És ugye Clintonnál azért az gond volt, hogy volt egy másik Clinton.
Igen, ez igaz.
Aha, az igaz.
De mondjuk Harrisnél azért ez nem forog fönn.
Állítólag ő volt a fő Clinton. Az volt. A fő Clinton az mindig a Hillary volt. A háttérből, de...
Jaj. Egy újabb Trump szavazót hallok itt.
Bocsánat, Donald szavazót.
Igen. Donald, ugye? Mert ez a Donald, a magyar verzió. De hogyha már ki akarnánk mondani, akkor Donald lenne. Hát ami viszont azt illeti, hogy pont a migrációt azért van egy nagyon-nagyon fontos akció ebben az évben, mert hogy ugye a kongresszusban, ami nem egy könnyű terep, és mondhatni a világ egyik legpolarizáltabb törvényhozó intézménye, mégis megállapodtak egy határvédelmi törvénycsomagról, uh-huh. ami egy óriási szó volt már az új Mike Johnson-os időszakban, ami ugye egyetlen egy ok miatt ment félre, és nem szavazták meg. Ez pedig az volt, hogy Donald Trump kitette a social médiára, hogy ő akarja. És akkor ott hónapok munkája egyszer csak romba dőlt, tehát igazából még ez is megtörtént, hogy meg lett volna, csak ugye nem akart egy két párti megállapodást a kirakatba tenni, az, hogy a... Tehát még a migrációval is azt mondanám, hogy óvatosabban kell bánni a kritikával, mert maguk a republikánus törvényhozó atyák is láttak ebbe fantáziát, csak hát aztán jött a kampány, és a rövid távú politikai érdekek uh-huh. szokás szerint felírták a hosszú távú politikai érdekeket. No, ez csak a hallgatónak akkor itt a háttérbe.
Okay. Botond, mit szólsz ahhoz a felvetéshez, amit egyre többen mondanak a piacon is Amerikában, hogy most igazából, tudom, hogy kicsit túlzás, de maradjunk ennél a feltételezést, hogy igazából nem is az a legfontosabb, hogy ki lesz az amerikai elnök, hanem az, hogy mennyire lesz megosztott a szenátus, illetve a kongresszus.
Így van, mert nagyon sok választás zajlik egy időben, ez biztos, hogy minden ilyen elnökségi szavazásnál, választáson meghatározó, hogy utána milyen osztatú kongresszust kap, tehát alsó-felsőház, a szenátus és a képviselőház kihez kerül. És ebben egyébként még nem is csak az az egy réteg van, hogy fogjuk látni majd a kis infikán, hogy hány kék, hány piros pont van. De pont nem olyan régen ennek is olvasgattam volna, hogy ugye van két olyan republikánus szenátorasszony, egyébként mind a kettő idősebb, akik az utolsó mohikánok abban az értelemben, hogy ők voltak azok között, akik még megszavazták 2021-ben Trump impeachmentjét. Ugye emlékezetes, ez a január 6-i kapitóliumi ostroma, ahol a republikánusok aztán szépen lassan besoroltak az elnökük mögé, hát addigra volt elnökük mögé, és nem voltak hajlandó kivizsgálást vállalni és elindítani. Ugye ez lett volna ennek az alkotmányos módja. És néhányan voltak, akik akkor is azt mondták, hogy azért a törvényhozás épületének megtámadása, vagy erre való buzdítás az mindenképp aggályos. Na és ez a két szenátor azt mondja, viszont nagyon úgy tűnik, hogy egyébként bent fog ülni a szenátusban, és könnyen lehet, hogy hiába lesznek ők papíron republikánusok, a valóságban azért nagyon-nagyon sok törvényhozási döntésben képviselhetnek másik álláspontot. Ugye ugyanez megvolt a demokratáknak is, tehát hogy mindig vannak azért, és ugye az biztos, hogy olyan győzelmet nem látunk ezekben, hogy valaki kétharmados többséget szerezzen. Tehát itt egy-két fős többségre van szó, vagy nagyon-nagyon kicentizett többségekről, úgyhogy nagyon izgalmas az, hogy tényleg a legutolsó utáni leosztás, és aztán az a réteg, hogy igazából ki hova húz, tehát egy déli demokrata lehet, hogy közelebb áll egy északi republikánushoz. Tehát ezek azért a két ország miatt akkorat felölelnek, hogy egyszerűen muszáj nekik alkalmazkodni.
Uh-huh. Oké, nézzük akkor azt, hogy mi az, amin eldől ez az egész. Én nagyon érdekes dolgot hallottam ma reggel, mégpedig azt, hogy csak Pennsylvániában 120 ezer olyan szavazó van, aki ukrán származású. És ez a 120 ezer, és Pennsylvania az egyik nagy battlefield state, ez a 120 ezer több annál, mint ami eldöntötte szavazati számban a legutóbbi választást.
Ez így van, tehát Pennsylvania adatait azt tényleg szétszintálta most már a sajtó, ugye vannak az ukrán származásúak, vannak a lengyerek, akik szintén ugye még megkapták az elnök előtti vitán is a pozitív köszönlást Kamala Harris-től, illetve aztán ott vannak azok a portorikóiak, akiknek Trump a még előző hétvégén a Madison Gardenben a humoristával együtt elég keményen beszólt, már rasszista megjegyzéseket tett, és akkor utána sorolhatnánk még hosszan. Tehát itt az arab kisebbségek, a zsidó kisebbségek, de akár aztán a különböző más vallási csoportok is. Olyan mikrotargetált kampányolás zajlik, ami azt gondolom, hogy még Kubatov Gábor is megnyalná a tízúját. Tehát, hogy ez tényleg egy elképesztően szofisztikált művelet, és ezekben a napokban ugye ez csak kiteljesedik. Tehát ami talán ugyanilyen fontos, és kevésbé szoktuk hangsúlyozni a magyar hallgatóknak, de akkor legalább Millás reggelibe tegyük meg, az, hogy az Egyesült Államokban ugye nem election day van, hanem gyakorlatilag election month, tehát egy hónapon keresztül igen. Az előválasztás már zajlik, ami ugyanolyan gyakorlatilag, mint a levélszavazás.
Aha.
Most ennek jogilag sokféleképpen van megfejtve, meg minden állam a maga módján szabályozza, de a lényeg, hogy a 80-as évekre ezt elkezdték bevezetni, és már a demokrata szavazókörében valóban népszerűbb a személyes korábbi szavazás, vagy a levélben történő szavazás. Ugye egy munkanapon van a választás napja, azért ilyet is kevés helyen látunk európai demokráciákban. Tehát azért itt minden összeáll szépen, és ugye azt látjuk, hogy már közel 30 millió szavazatot leadtak, tehát hogy nem arról van szó, hogy itt a választás napján megy el mindenki, hanem a művelet már zajlott, és már sokan eldöntötték, hogy kire szavaznak. Ugye volt múlt héten óriási botrány abból, hogy ilyen levélszavazat postaládák, ezek ugye egy különálló rendszerben gyűjtődnek számos államban, ezeket valaki végigjárt egy autóval, és mindent megpróbálta felgyújtani. Hogy megsemmisítse a vélhetően demokrata szavazatokat, mert ugye ez a te koncepció, hogy
ez az előszavazatokat demokraták. Így van, ez a propaganda, ez Donald-től jön, aki ugye már most elkezdte azt karcolgatni, hogy hát ugye, hogy miért ilyen lassan lesznek eredmények, és egyébként is, és hogy ez a választás jogát többfajta törvény szabályoz az Egyesült Államokban, és ugye ez a mindenkinek elérhetővé kell tenni a választások, hogy hát ez nem jó, ez az elektronikus, meg minden, hogy csak ugye ID-vel lehessen, voter ID-vel, és a levél, és fizikai formában leadni a szavazatokat, mert különben tudjuk, hogy mi lesz, mondta Donald.
Igen, tehát az is látszik, hogy egy óriási republikánus előkészítés zajlik a Donald barát médiában, tehát ezt is érzékelni, arra az esetre, hogy ha veszítene, akkor lehessen kritizálni. Másrészt ugye ez egy jó kihasználható jelenség, hiszen a szavazat számlálás pillanatában ezeket a levélszavazatokat tipikusan utoljára teszik be a rendszerbe, tehát már megvannak számolva a helyi szavazatok, ahol mindig ugye a választási napon gyakorlatilag minden államban felülreprezentáltak a republikánus szavazatot, tehát ők szeretnek elmenni személyesen. Uh-huh. Ezért ugye úgy tűnik, hogy
Jön egy hirtelen változás, és az már rögtön gyanús.
Igen, a blue shift, ami pedig hát emiatt egy gyönyörű táptalaja ennek az egész dolognak, holott ez egy választási logisztikai kérdés, ami így van akárhány éve.
És hogyha még kommunikációval megelőzünk és feltételezünk ezt-azt, akkor ugye erre már lehet építeni pontosan gyönyörűen a konteót, hogy lám, mi szóltunk előre, és be is következett.
Oké, ez az előkészítés zajlik.
Pontosan.
Bocs, mondjad.
És csak hogy brutális perek vannak ezzel, amit te mondtál most ezzel kapcsolatban, hogy a regisztrációs éveket átnézték azokban az államokban, ahol ugye republikánus kormányzó vagy választási bizottság van, és indítottak különböző törlési eljárásokat, amiket aztán bepereltek ugye demokrata vagy demokrata kötődésű NGO, és ezeknek a pereknek a nagy többségét elvesztették a republikánusok. Tehát, hogy nem lehetett törölni választókat, de ezresével töröltek volna listákról, de aztán ezt visszatették a helyi bíróságok, és ugye az lesz a nagy kérdés, hogy a legfelsőbb bíróság ezekbe bele fog-e tudni szólni jogi értelemben, vagy ez hogyan fog alakulni. Tehát nagyon, nagyon kemény ez a lawfare, vagyis hát a jogi háborúzás, ami beindult a legkisebb apróságokban is a választással kapcsolatban, és ez tovább fog tartani, ez már nem ezt a választást fogja megváltoztatni, de tehát a következő 4 év múlva lévő választáson ezeket viszont még vissza fogjuk hallani, ahogy azt is, hogy ugye volt az az egy darab állam, ahol az elektorok arányosan vannak megosztva, tehát ugye az elektorok minden más államban, aki nyer, az az összeset elviszi, alapon működnek, de van még néhány olyan hely, így Nebraska is, ahol viszont arányosan lehet elvinni, és ott meg, ugye meg akarták változtatni a helyi állami alkotmányban a republikánusok, hogy ők vihessék el. Szóval, hogy itt annyi fronton zajlik a választási kampány, ami nem a politikai narratívák szintje, a bíróságok, a helyi állami kongresszusok, szenátusok, a személyazonosság különböző szintű vitatása, és emellett jön ugye az a narratíva, hogy tényleg lesz aztán valaki, aki végigjár egy autóval akár 100 ilyen mailboxot, és megpróbálja őket felgyűjteni, de ezekbe beépített tűzvédelmi rendszer van. Tehát, hogy nem most keltek fel a választási tisztviselők sem, mert ilyen erőszakra számítanak. És akkor különböző önkéntes csapatok szerveződnek arra, hogy védjék vagy ne védjék ezeket a postaládákat. Tehát tényleg nagyon, mondjuk úgy, hogy a levegőben sokkal több erőszak van, mint a
egészség. Na ez az, Botond, ezt
egy kicsit, bocsáss meg, Bonti, te is egy technikai kérdés, mert nagyon aggódik a hallgató, hogy az mondjuk az elektronikus szavazások, az egyébek hogyan zajlanak, mert hogyha nem kell igazolvány, akkor a demokraták, tehát a republikánusok nem, de a demokraták még a turistákat és a halottakat is leszavaztatják, hogyha nem kell a személyi.
Nem, tehát ezt ne európai fejezzük el. Ugye az Egyesült Államok az egyetlen ország, ahol azok a migránsok is tudnak adót fizetni, akiknek még nincsen semmilyen hivatalos okmányuk az országban. Tehát ez ugye Európában elképzelhetetlen lenne, de gyakorlatilag jogosítványt is lehet akár szerezni, de ezek a választási évek viszont egy más rendszerben keletkeznek. Tehát itt mondjuk azért az, hogy ugye a magyar választó is megkapja az értesítést, hogy szerepel az íven, vagy nem szerepel, és akkor utána elmehet vitatkozgatni, hogy most ez jó, vagy nem jó. De az, hogy a választás napján még megmutatjuk, az egy másik történet. Ettől nem lesznek többen, vagy a halottak nem tudnak rákerülni. És ugye számos szervezet, számos oknyomozás ezt végigkutatta már egyébként 16 után is, bocsánat, 2020 után is, hogy gyakorlatilag 3 tucat olyan eset van a választás történetében, ahol azt látjuk, hogy effektíve ilyen típusú identitással való választás.
Igen, ez az igazolványellenesség, ugye ez a függetlenség a szabadság földjén, az egy teljesen más jellegű sztori egyébként.
Igen, tehát hogy ez nem ehhez kötődik, és maga még ugye a Trump igazságügyminisztere se találta meg ezeket a vádakat. Tehát ez egy teljesen külön történet. Az elektromos szavazat számlálás pedig sosem önmagában állt, tehát én látom a választási rendszerek államok, megint csak ezek a szabályok, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy kézzel is számolnak, néha géppel is számolnak. Ezt a Dominion nevű céget, akit a tánték meg 2020-ban, így brutális kártalanítással kellett kifizetniük hírnévás miatt, mert hogy kiderült, hogy azért itt sem volt mit látni. Tehát ezeken a pereken a 2020-as választás után túl vagyunk.
Ami legfontosabb az, hogy mennyire lehet számítani arra, hogyha már most így verbálisan készítik elő azt, hogy itt valamiféle csalást lesz a választásokon, a republikánusok mármint, hogy akkor olyan balhéra készülhetünk, mint a Kapitólium ostroma.
Hát Harris maga is most már bemondta, hogy van ilyen forgatókönyv, amikor erőszak születik, akkor ezzel de tudok a lelnöki minőségében hogyan kell dolgozni, vagy majd a szövetségi szervek hogyan dolgoznak. Nyilván önmagában az a tény, hogy ez sejthető, ez a belső rendvédelmet meg tudja erősíteni, és nyilván láthatják azokat a Proud Boys és egyéb csapatokat, akik korábban részt vettek a Kapitólium ostromában. Ne felejtsük el, hogy ezekből több száz embert elítéltek, csak Trump ígér nekik amnestiát, de ez ugye még nem következett be. Tehát az erőszak a fő problémája ennek a történetnek az lesz, hogy az a retorika, ami érkezik a republikánus táborban, nem csak Trump, hanem is tényleg a elképesztő mennyiségű különböző fringe média és a True Social közösségi portál is, ez annyira felspanolja a radikalizálható közösséget, hogy aztán ők önmagukat radikalizálják. És ugye ezt a jelenséget látjuk egyébként a fundamentalista iszlamista terroristáknál is, tehát ez nem egy amerikai vagy Trump specialitás, hanem ez a 21. század média környezete, ami lehetővé teszi, hogy aztán már a saját magunk média fogyasztásával radikalizáljuk saját magunkat, akár teljesen egyedülülve egy szobában. És ugye ez az a veszély, amit igazából már Trumpék maguk sem fognak központilag tudni kontrollálni, és ez az, amire nagyon kevesen tudnak bármit mondani, hogy ez végeredményben hova fog elszabadulni. Azt látjuk, hogy azok az adatok, hogy a szavazók a másik táborról milyen szinten tudnak erőszakot elképzelni, feltételezni, vagy ők mennyire készek erőszakot alkalmazni, ezek a mutatók radikálisan másnak fölfelé 2016-17 óta.
Hát izgi a szitu, úgyhogy... Jó van.
Ez kemény, ez egy kemény hét lesz.
Kemény hét lesz,
abszolút, igen. Abszolút, igen.
És nem lesz rövid.
Nem.
Nem, tehát itt január 20-ig szerintem még nem kell beszélgetni.
Oké, botok,
köszönjük
köszi.
Szépen.
Jó munkát neked aztán.
Hát hajrá mindenkinek, jó kedd éjszakát, remélem, hogy néhányakkal találkozunk majd, igen, a képernyőn.
Biztos,
biztos vagyok benne.
Oké, szia,
köszi szépen.
Sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk az amerikai elnök választásról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Matthew McConaughey, amerikai színész, ma 55 éves. És azt mondta egy alkalommal nagyon tömören és velősen, hogy az élet vesszők, nem pedig pontok sorozata. Szerintem ez marha jó.
Tényleg. Nagyon klassz. És most nem is tudom, hogy
ez
mi volt.
Ez semmi nem fekete és
a magyar címe annak a filmnek, amit láttam vele, de az angol címe az az volt, hogy Mud, amit most gyorsan rákeresek, hogy ennek volt a magyar címe. Nem, nem tudom. Az angol címére érdemes rá, egy 2012-es ilyen coming of age drámáról van szó, amiben az egyik nagy szerepet Matthew McConaughey, sőt, igazából a főszerepet ő viszi, és szerintem elég jó sikerült, úgyhogy egy olyan független amerikai film, ami nem azt a fajta, tehát nem a popcornos, hogyha visszatérve ide.
Ja, igen.
Tehát a Mud az eredeti. És hát természetesen a True Detective első szériájában nyújtott óriási alakítása, ami egyébként egy az egyben Dürrenmattnak az Ígéret című krimiének az ilyen átfordítása.
És hát a Wall Street farkasáról sem
ja, ó,
meg.
Persze, hát abban igen. is mekkora.
Igen.
Mekkora. De, szóval ez a pacák egy ilyen lezserézett hajó, ilyen jóképű, ilyen bájgúnárnak indult, vagy legalábbis ide skatujázta be Hollywood, de aztán megmutatta, hogy ő tud nagyon nagyokat. Hát vagy a Gentlemannek, mi volt a magyar címe, az Úri emberek, a Guy Ritchie filmnek, amiben szintén
igen.
a film verzióban Matthew McConaughey van, úgyhogy szerintem egy nagyon klassz kikupált színésszé vált ő.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Na, és jön a Mihálovics gazda rovat, a gazda nélkül, de a témánk az nagyon klassz, mert hogy egyre kifinomultabb az élelmiszerhamisítási iparág, itt aztán minden van, a pittypang sziruppal higított mézen, a fűrészporos, meg téglaporos fűszerpaprikán, a
de az van?
Hát figyelj, volt,
de
és
hát
nem csak az...
Hát ezt elkezdett kavarni, és elkezd recsegni a lábos alja, nem, tehát én azt nem tudom
a recseg elképzelni. Az igen, az recseg, és nem, de a téglapor az még durvább a téglapornál, a különböző ólom színezékek, meg ami van, igen. amit akarsz. Ráadásul ugye a fűszerpaprikával az is probléma, hogy a nagy mennyiségben most már nem Magyarország.
Ezt akarom mondani, most már hamisítani se kell. Most már az a hamisítás, hogy behozod a kínait, és bekevered, vagy átzacskózod, vagy sokkal egyszerűbb.
Ne is mond, még... ami viszont házilag kell venni, sajnos ezt is. Baba kávéban, szederlevél a fekete teába.
A háziról eszembe jutnak mindig azok a fejkendős nénikék, igen. akik piacon árultak kötözött sonkát, ugye?
Az a... rajta volt a címke, ugye?
Nem, mert a, ugye a filnyákosabbak voltak, mert szétbontották a gazdaságos kötözöttet, és újra kötözték, és akkor igen. A nénike az ő kis két kezével.
Hát van ilyen is. Van
háromszor
ilyen is.
Annyiért.
Akkor így mondom, validált házi
validált,
forrásból kell.
Tiszta igen. Forrásból kell beszerezni.
Na, majd, de megbeszéljük ezt a Nébihel, hogy mi a helyzet ezzel az élelmiszer hamisítással, és arról is fogunk beszélni, hogy néhány éven belül a magyar mérnöki kutatások élvonalát jelentő bionika, az közel 20 milliárdos piac lesz, majd Heuréka élmény rovatunkban a bionika lesz a témánk.